Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ezúttal a szégyent, annak pszichológiáját járjuk körül. Először Udvari Judit klinikai szakpszichológus, sématerapeuta, hipnoterapeuta, párterapeuta segít megérteni mindezek lélektani hátterét. Mindenek előtt arra kérnélek, hogy valahogy határozzuk meg a szégyen fogalmát. Mi a szégyen?
A szégyen egy érzelem, egy összetett érzelem. Vannak elsődleges érzelmek és másodlagos érzelmek. Az elsődleges érzelmek azok ilyen nagyon ösztönszerűek, velünk születettek, már csecsemőkorban jelen vannak, ilyen az öröm, az undor, a meglepődés, a dű, és még néhány másik, és vannak a másodlagos érzelmek, amik később alakulnak ki, amikor már egy picit több rálátása van a gyereknek a helyzetekre, ezeket tudja értékelni, illetve más szemszögéből is tudja saját magát látni. Tehát ebben már sokkal több a gondolat, sokkal több az értékelés, és ekkor alakul ki például a szégyen.
Tehát senki nem születik úgy, hogy szégyenérzete van, hanem ez a későbbiek során alakul ki.
Igen, bár ez egy alapérzelem, tehát nem lehet ezt megúszni úgy, hogy soha ne legyen szégyenérzetünk. Az a kérdés, hogy ezt a szégyenérzet, ez mennyire állandósul, mennyire könnyen kiváltható, mennyire terjed szét az egész identitásunkra. A szégyenre az a jellemző, hogy az énünket, az egész énünket érinti, tehát hogy olyankor azt éljük meg, hogy mi magunk rosszak vagyunk, mi magunk elfogadhatatlanak vagyunk, és hogy ez érzésben egy ilyen nagyon forró, elpirulós, elbújós érzés. A szégyen az bezár minket, a legszívesebben, ahogy a magyarban is van, hogy elbújnánk a föld alá, vagy elsüllyednénk a föld alá. Ez nagyon bezár minket, és mert hogy azt éljük meg, hogy a mások számára ez elfogadhatatlan az, amilyenek vagyunk.
Mindig mások erkölcsi ítéletének koordináta rendszerébe kell ezt megvizsgálni? Tehát attól való féltünkben alakul ki mindez, hogy mit gondol rólunk más?
Hogy mit gondolunk mi, hogy mit gondol rólunk más. Ugye ez nem mindig attól függ, hogy a másik mit mond, hanem ez már belül történik általában, és hogy belül hangzik el valami, ami az alapján van azért, hogy miket tapasztaltunk korábban. A szégyen azokban az időszakokban nagyon-nagyon érzékeny érzés, amikor az identitásunk képlékeny és érzékeny. Például a serdülőkor, például bármilyen változás során az életünkben, mert hogyha akkor a botladozásainkra, a tökéletlenségeinkre negatív visszajelzést kapunk, akkor az nagyon rosszul tud esni, és erősíti a szégyenérzetet.
Mindenről beszélünk majd részletesen, de kérlek, valahogy próbáljuk meg érzékeltetni, hogy mi a különbség a szégyen, a bűntudat és az undor közt.
Nagyon-nagyon jó kérdés. Nagyon fontos elkülöníteni a szégyent és a bűntudatot. A szégyen az az egész énünkre vonatkozik, azt gondoljuk, vagy azt érezzük ilyenkor, hogy mi rosszak vagyunk, mi velünk valami baj van, úgy általában. A bűntudat pedig a tettünkre. Az, hogy mi valamit rosszul csináltunk.
Egy-egy cselekedetről beszélünk.
Egy-egy cselekedet, és az már nem általánosítódik az egész énünkre. Ezért nagyon fontos, hogy a nevelés során a szégyen leszelidítsük bűntudattá. Mert az, hogy egy gyerek megél szégyent, az tényleg elkerülhetetlen az emberi interakciók során, de hogy az ne egy szégyenérzet legyen, hanem csak bűntudat, az nagyon fontos, mert abból ki lehet jönni jól végül, azt jóvá lehet tenni, az a jövőben átírható sokkal könnyebben.
Sok kis bűntudatból alakulhat ki egyébként szégyenérzet?
Lehet, hogy kialakulhat, de azért alapvetően a bűntudat az tényleg a tettünkre vonatkozik, és nem arra, hogy mi rosszak vagyunk, hanem nekem ez most nem sikerült, én ezt nem jól csináltam, de én magam oké vagyok, elfogadható vagyok.
Mert hogy egy szégyenérzet legnagyobb identitásképző ereje az az értékcsökkenés?
Igen, így van.
Alul értékeli magát.
Értéktelenség, csökkent értékűség, igen. Igen, másokhoz képest alul értékeli magát.
Ki a referenciapont? Kihez képest?
Igen, ez a referenciapont, ez azért különböző az életkor szerint. Elsősorban legelőször természetesen a szülők, de később a kortársak is nagyon-nagyon fontosak. A szégyenérzet, a kortárs bántalmazás vagy zaklatás során is ki tud alakulni. Tehát nem feltétlenül csak a gyerekkorban, hanem azok, akik számítanak, úgy hívja a pszichológia, hogy a referencia személyek, akik számítanak nekünk éppen abban a pillanatban. Mondhatjuk úgy is, hogy akiknél jók akarunk lenni, vagy akiknek meg akarunk felelni, és hogyha ők azt jelzik vissza, hogy én nem vagyok jó, akkor alakulhat ki a szégyen.
Azt kell, hogy visszajelezzék, vagy elég az is, ha már én vélelmezem azt, hogy ezt fogják visszajelezni?
Hát ennek ez a sorrendje, hogy a visszajelzések során kialakul bennünk egy ilyen belső hang, ami egyébként később megszólal a helyzetekben, és az értékeli a helyzetet, tehát ennek nem kell kívülről jönni. Mondjuk, hogyha lejtünk egy poharat, akkor nem feltétlenül mond bárki bármit, hanem a mi fejünkben elhangzik az, hogy vagy az elhangzik, ugye, hogyha szégyent élünk meg, hogy én vagyok az a szerencsétlen, aki még ezt se tudja megcsinálni, ugye? Akkor ez egy ilyen nagy szégyenérzet, és legszívesebben elbújnék az emberek szeme elől, vagy csak azt gondolom, hogy annyi mindenre figyeltem, kicsúszott a kezemből, szépen összeseprem, és majd veszek egy másik poharat.
De ahhoz, ha jól gondolom, hogy valakibe ez kialakuljon, egyáltalán gyökeret verjen,
igen,
kellenek olyasfajta élmények, amelyek ezt benne lángra lobbantják, vagy legalábbis elültetik.
Igen, ilyen élménye mindenkinek van, hogy valami nem sikerül.
Vagy... Mi múlik az, hogy mindez lángra kap-e? És állandósul?
Az, hogy milyen visszajelzést kap erre, hogy amikor történik vele valami olyan, ami nem tökéletes, ami megkérdőjelezhető, vagy tényleg akár pici kudarc, pici sikertelenség, és hogy erre hogy reagál a környezet, hogy azt mondja, hogy rendben, elfogadlak így is ezzel együtt, vagy egy hatalmas ítélkezést kap, egy ítéletet erre, és azt közvetíti, hogy te rossz vagy, mert ez történt, mert ezt csináltad, akkor lesz a szégyen belőle. Ekkor újra és újra megerősödik ez a rossz kör, újra és újra átéli a szégyent, mint az előző példámnál, hogy ilyenkor, hogyha már ez benne van, ez a belső hang, amikor lejt egy poharat, ami tényleg nem egy nagy baj, akkor, hogyha megszólal benne ez, hogy milyen szerencsétlen vagyok, akkor megint megérzi a szégyent, és akkor ez erősödik, és egyre nő, és egyre inkább állandósul.
Ezt már úgy hívják, hogy toxikus szégyen, ugye?
Ezt már úgy hívják, hogy toxikus szégyen.
Az már azt jelenti, hogy az ő személyiség részeit mérgezi az állandósult szégyenérzet?
Hogy a cselekedeteit, hogy a viselkedését, ez már irányítja, hogy már úgy torzítja a valóságot ennek alapján, már úgy nézi a világot, úgy értékeli a helyzeteket, hogy ezen a szégyenen át.
Ez nem egy módosult tudatállapot, ez csak egy működési mód, ugye?
Ez csak egy működési mód.
Belevágtam a szabadba, hogy a bűntudat és a szégyen fogalmát kezdtük el elkülöníteni, de én még oda tettem mellé az undort is.
Igen.
Tehát amikor valaki undorodik magától vagy a tetteitől, ez egy nagyon másik definíció?
Az undor az egy alapérzelem, ugye, ahogy az elején is mondtam, ez egy elsődleges érzelem, és egyébként a kutatások szerint az undorból alakul ki a szégyen. Valójában magunktól undorodunk, egyébként ezt most manapság már tök jól lehet vizsgálni ilyen képalkotó eljárásokkal, hogy ugyanaz az agyi struktúra aktív, amikor undort érzünk, és amikor szégyent. Tehát ez a bizonyíték például arra, hogy ez ugyanonnan gyökerezik.
Mert hogy ezt ilyen képalkotó vizsgálatokkal és letesztelték, és megvizsgálták?
Igen. Ez nagyon nagyszerű, nagyon izgalmas a pszichológiában, ahogy már be lehet hozni a képalkotó eljárásokat.
Mert hogy agyi szinten van valami fajta változás akkor, amikor undort érzünk, ahogy szégyent?
Így van, aktiválódik valamilyen agyi struktúra, igen. És ekkor ugyanaz. Szóval, hogy az undor az egy elsődleges érzelem, és a szégyen pedig tényleg nagyon hasonló ehhez, de ebben már sokkal több a kogníció, a helyzetértékelés, és magunkra vonatkoztatjuk.
Ugye ez lelkiismeret furdalással jár.
A szégyen? Ezen gondolkoznom kell egy picit, hogy a szégyen lelkiismeret furdalással jár. Hát esetleg járhat, de hogy van olyan, amikor a szégyen csak olyan nagyon elönt és lebénít minket. Szóval, hogy az már utána már sokfelé ágazhat kiben, hogy megy tovább ez az érzés. akár lelki ismeretfordulás felé is, igen. Akkor toxikus, és akkor általánosult ez a szégyenérzet, hogyha nagyon pici dolog vált ki egy nagyon intenzív érzést. Ez mindig fontos, hogy ezt figyeljük, akár ilyen józan paraszti ésszel is, hogy mi a kiváltók, mi a tett, és mi az érzelem. Hogyha az érzelem, akár a szégyenérzet az aránytalanul nagyobb ahhoz képest, ami történt, akkor azzal érdemes dolgozni, ezt fűti valamilyen korábbi rossz tapasztalás.
Lehet, hogy nagyon csacska a felvetés, de a szorongás és a toxikus szégyen közt mi a különbség?
Nagyon erős az együttjárás. A szorongás az egy tünet is. Nagyon sokszor a szégyent azt nem is érzékeli az ember a szorongás mögött. Egyébként nagyon sok egyéb mentális betegséggel, betegség mögött a szégyen van. Nagyon sokszor a függőség, az evészavar, a depresszió és a szorongásos zavarok mögött is szégyen van, de ez nem tudatosul általában, hanem ez egy hosszú-hosszú út, mire megtalálja a páciens vagy az ember a gyökerét, és már akkor tud vele dolgozni. A felszínen lehet, hogy csak például az evészavar van.
Igen, de azt mondod, hogy mögötte. Tehát az annyit jelent, hogy előbb van a szégyen, és utána jönnek ezek a zavarok, vagy a zavarból alakul ki aztán egy állandósult szégyenérzet.
Időben úgy van, hogy először van a szégyenérzet, és arra valahogy próbálunk kiegyensúlyozni, valamilyen megküzdési módot kialakítani, ami akkor egy picit abban a pillanatban enyhíti azt a rossz érzést, a szégyenérzetet, de hogyha ez egy ilyen működésmóddá válik, az általában akadályozza az életet. És akkor itt most ez nagyon fontos, ez egy fontos dolog, ahogy a szégyenről gondolkozunk, hogy hogyan küzdünk meg vele, mert a felszínen ugye ez látszik, hogy hogyan, hogy amikor ott van az érzelem, a szégyen a háttérben, akkor utána milyen viselkedés van. Ugye van egy ilyen túlkompenzáló megküzdési mód, amikor ha valakinek mondanak bármilyen visszajelzést, akkor ő rögtön támad, elirányítja a figyelmet saját magáról, és a másikkal kezd foglalkozni. Ugye ennek az az előnye, hogy nem kell találkoznom a saját sebezhetőségemmel, a saját tökéletlenségemmel, hanem elkezdek foglalkozni a másikéval.
Amikor mást kezd el az illető megszégyeníteni.
Mást kezd el megszégyeníteni, vagy lehet, hogy csak egy finomabban támadni, kritizálni, igen.
Emögött rendszerint az van, hogy neki van tulajdonképpen baja önmagával.
Így van, szinte mindig, igen. Van ez az egyik megküzdési mód, a másik az, amikor elkerüljük azokat a helyzeteket, amikor szégyen, amikor olyan helyzet lehet, hogy valahogy szégyent élhetnénk akár meg, és hogy ezeket elfedjük különböző viselkedésekkel, ugye akár az addikciókkal, akár az itallal, akár a drogokkal, akár az evéssel, a kóros evéssel, ez nagyon sokféle lehet, és akkor van a harmadik fajta megküzdési mód, amikor elfogadjuk azt, és úgy rendezzük be az életünket, hogy ez a szégyen, ez valóban van, és ezt érvényesnek érezzük a mi életünkben, nem, tehát hogy a megküzdés ez, hogy nem küzdünk meg, hanem elfogadjuk, megadjuk magunkat ennek. Például ekkor olyan párokat választunk, meg olyan munkát, amikor ezt újra és újra éljük. Mondok egy példát az egyik páciensemről, akinek tényleg nagyon-nagyon nehéz élete volt, és nagyon erős volt benne a szégyenérzet, szinte ilyen toxikusnak, undorítónak érezte, meg élte meg saját magát. Végül lett egy nagyon jó munkája, a fényes intellektussal, kreativitással rendelkezett, és egy nagyon értékes szakember lett. De ő belül még mindig értéktelennek érezte saját magát, és akkor viselkedéses szinten mi történt? Elment a munka megbeszélésre, egy ilyen vállalhatatlan ruhában, rongyos, szinte büdös ruhában, és ekkor történt az, hogy megkapta ugyanazokat a visszajelzéseket saját magára vonatkozóan, azokat a pillantásokat, hogy vele valami baj van, és ekkor azt mondta, hogy megérkeztem abba az érzésbe, hogy valami baj van velem, hogy nem vagyok elfogadható, és öntudatlanul előállította ezeket a helyzeteket, ezeket a megéléseket újra és újra, de ugyanúgy előállítható ez azzal, hogy egy olyan párt választunk, akitől ezek a visszajelzések jönnek, hogyha ez még nincs feldolgozva, ez a szégyenérzet.
Ez az önigazoló viselkedés, ez mire megoldás? Gondolom tulajdonképpen semmire, csak ad egy otthonos, biztonságos pecsétet arra nézve, hogy én ez vagyok, ami. Ami az alapérzetem, az a világ számára visszaigazolást nyer. Meg önmagam számára is.
Így van, végül is ez is egy ilyen viselkedés, hogy akkor megadom magam ennek, és akkor ez van. És akkor így, de ez tényleg automatikus, tehát hogy ez abszolút nem tudatos, mert valójában ez nem jó. De hát ugyanúgy nem jó az ivás sem, tehát hogy az sem egy ilyen tudatos olyan döntés, hogy akkor én így fogok élni, hanem tehát hogy ez egy ilyen ösztönös viselkedés, hogy akkor így rendezkedek be az életemben.
Kell-e mindenhez valamilyen traumatikus élmény, mármint a szégyenhez?
Hát, hogyha ez egy ilyen nagyon mindent átható, akkor kell, igen. És igazából minden trauma mögött van szégyenérzet. Igen.
Ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a poszttraumás stresszt, hogy van egy ilyen poszttraumás szégyenérzet?
Poszttraumás stresszben stressz van, de ez nagyon sokszor együtt jár a szégyennel is. Tehát, hogyha valakivel...
Én csak a hatásmechanizmus hasonlóságára próbáltam rákérdezni.
Így van. Így van. A poszttraumás stresszben csak azért gondolkozom, mert tényleg nagyon pici különbségek vannak ezek között, és igyekszem pontos lenni. Szóval, hogy a poszttraumás stresszben tényleg nagyon sokszor valamilyen tragédia vagy abúzus történik velünk, és olyankor nagyon sokszor az az érzésünk, hogy úgy áll ez össze, hogy mi velünk ezt meg lehet tenni, tehát mi értéktelenek vagyunk, és ezt szégyeljük. Tehát akár egy szexuális abúzusnál, ez szinte mindenkinél szokott lenni ez az érzés, hogy velem ezt meg lehet tenni. Amúgy ez teljesen irracionális, mert nem azért történik vele, mert ő értéktelen, de valahogy, amikor belekerül egy ilyen gyereki én állapotba az ember, akkor mégis valahogy egy ilyen önközpontúan értelmezi a helyzetet, és tehát, hogy ösztönösen van egy ilyen igazságos helyzetértelmezés, hogy hát, hogyha én nem lennék értéktelen, akkor biztos nem csinálná meg velem a másik, tehát én értéktelen vagyok, és pont ezeket szoktuk levenni erről a helyzetről, hogy nem, ez nem így van, hanem nem tehetsz róla, és... Nem azért van, mert te bármi rosszat csináltál, hanem azért, mert a másik tisztességtelen volt.
Van különbség amögött, hogyha valakit, nem tudom, én gyerekkorában folyamatosan leértékelnek, beszólongatnak neki, lelkiismeret furdalást idéznek el belőle, és kialakul, növeszt egy ilyen szégyenérzetet, vagy ha valaki egyszeri nagy ballépést, traumát, vagy bármit követel, vagy él át, és ilyen sokszerűen alakul ki benne ez a szégyen.
Hát attól függ, hogyha sokszerűen alakul ki, hogy utána mit kezd vele, mert hogyha sokszerűen alakul ki, és utána ezt ugyanolyan titokként kezeli, és bezárja saját magába, és azt érzi, hogy ez azért van, mert ő tényleg rossz, akkor erre ráépül egy csomó minden később. És akkor utána úgy viselkedik, hogy azt kapja, amiket az előbb megbeszéltünk, hogy attól függ a PTSD-nek például, stressz zavarnak. Ez az egyik legfontosabb és legelső beavatkozási pontja, hogy ventilálni, hogy kitenni, hogy beszélni róla, hogy a titkot, hogy a szégyent oldani, mert hogyha valaki kiteszi a sebezhetőségét, és azt kapja rá, hogy ez elfogadható, akkor ez nem tokozódik így be. Illetve lehet, hogy csak azt kapja rá, hogy én is. Me too. És ez nagyon fontos, ahogy lett ez a mozgalom, hogy ez pont a szégyenérzetet oldja, ahogy hallja másoktól, hogy ők is átélik ugyanazt. És ezért nagyon, nagyon jó ez a te műsorod, és ez a szerkezet, hogy érintettekkel is beszélsz, mert hogy a hallgatók meg a nézők ezt tapasztalják, hogy mással is előfordulnak ezek a problémák, és ez oldja a szégyenérzetüket a problémák kapcsán. Én nagyon sok ilyen visszajelzést kaptam, hogy felismerték saját magukat, és hogy ez nagyon-nagyon előrevívő volt számukra. És ezért ez a hatásmechanizmus.
Ennek nagyon külön örülünk. Három fogalmat vagy attribútumot azért kijegyzeteltünk a szégyennel kapcsolatban. Az egyik a titok.
Igen.
Kell legyen, hogy legyen valami titok?
A szégyennek ez a természete, hogy bezár és titkot képez.
Titkot saját magamról, magammal kapcsolatban, függetlenül a külvilágtól? Tehát ez az én általam konstruált titok sok esetben?
Pont ezért konstruálom ezt a titkot, mert azt feltételezem, hogyha kiderülne, hogyha más ezt látná, akkor az akkor ő elutasítana engem. Ő nem fogadna el. És ezért inkább ezt elzárom, és megpróbálom úgy csinálni, hogy ez ne derüljön ki, de ettől sajnos csak nő ez a szégyenérzet. Akkor csökken, hogyha ki tudom rakni, és arra kapom az elfogadást, az empátiát. Ez az ellenszere.
Ugye a másik kifejezés a csend, erről már beszéltünk, tehát sem ő nem hozza szóba, vagy elkerüli, és a másik is elkerüli, vagy nem tud róla?
Nem tud róla általában, igen, ezek tényleg láthatatlanok, és hogy elképzelhetetlen az, amiket így hallunk terápián, hogy mi minden van belül, akár aki mellettünk ül a munkahelyen, abban milyen mély rossz érzések tudnak lenni. Igen, a csend az ott van, és a harmadik az ítélkezés.
Az ítélkezéstől való félelem.
Az ítélkezéstől való félelem. Igen, ez egy nagyon fontos hármas a szégyen kapcsán, a csend, a titok és az ítélkezéstől való félelem.
Hogy lehet mindebből kitörni? Tehát a szégyen feloldása, az miképp történik? Mi annak a hatásmechanizmusa?
Először is akkor kitenni ezt a szégyent, kitenni ezt az érzést, megtörni a csendet és megtörni a titkot. Ugye? Ez nagyon fontos első lépés. Nagyon, nagyon nehéz érzés szokott az lenni, nem csak amikor történik valami rossz dolog velünk, hanem az, amikor utána egyedül sírunk a WC-ben, vagy egyedül gubbasztunk a szobába.
Mert hogy kiderült?
Mert hogy elbújunk, hogy ki ne derüljön. Inkább elbújunk a szégyennek. Tényleg ez a mechanizmus, hogy elválaszt, elbújtat minket másoktól, és hogy igazából pont ez az ellenszere, meg erre vágynánk, hogy elfogadják, hogy mások kapcsolódjanak ehhez. Legtöbbször tényleg az történik, amikor erről beszélünk, hogy mi az, amire vágyna ebben a legmélyebb szégyenérzésben az ember, és az általában egy ölelés. És az ölelésben az benne van, hogy így vagy jó, hogy itt vagyok, hogy elfogadlak ezzel együtt.
Hogy tud mindez a legkönnyebben feloldódni? Említetted az ölelést. Tehát egy gyengéd, intim viszony, akár baráti, akár szerelmi
Abszolút.
Viszony, már segített mindennek a feloldásában?
Igen, hogyha ott meg tud az történni, hogy elmondja azt, ami miatt szégyelli éppen magát, és hogy ott megtörténik az, hogy erre empátiát, elfogadást, együttérzést kap. Akkor ez szépen lassan oldódik, és egyszer csak a sok-sok hatás kapcsán be is épül, és már ő is el tudja saját magát fogadni.
Akkor mi történik, hogyha valaki nem, most nem leegyszerűsítve mondom, de nem a démonaival küzd, hanem valóban történt vele egy mások számára is nyilvánvaló, kétségbe vonhatatlan megszégyenülés, nem tudom, nyilvánosság előtt, élete fontos pillanatában, kudarcot vall.
Balesetet okoz például, ugye? Ez egy olyan, ami tényleg egy olyan nagyon rossz dolog. És akkor itt fontos...
És kísérti őt,
igen. Ezek nagyon-nagyon nehezen feldolgozható helyzetek, de hogy itt fontos elkülöníteni, hogy ez nem azért van, mert ő ezt akarta, hogy nem azért van, mert ő rossz, hanem hogy ez a véletlen műve volt, vagy egy figyelmetlenség, de nem azért, mert ő rossz.
Igen, de a nevetségesség érzése, a megszégyenülés érzése, beszélhetünk bármilyen képtelen és banális szituációról.
Igen.
Az hogy tud elmúlni az emberből? Ha ő arra gondol, hogy mit csinált 10 évvel ezelőtt, nem tudom én, ezrek nevették őt ki. A szégyennek ez az egyik válfaja, gondolom.
Igen, a kinevetés, igen. Amiben van egy ítélkezés.
Igen. Ettől ő hogy tud megszabadulni akár 15 év múlva?
Úgy tud, hogy már úgy néz rá, hogy azt látja, hogy nem egy szerencsétlen embert lát, aki ott valamit nem jól csinált, hanem egy szerethető embert lát, aki most hibázott. Tényleg ilyen mindenkinek van, kisebb vagy nagyobb, több vagy kevesebb, de mindenkinek van olyan, ami miatt szégyenérzetet él meg, és hogy ha ezeket megosztjuk egymással, nagyon sokszor kiderül, hogy ezek egészen banális dolgok, és hogy annyira hétköznapiak, ami bárkivel előfordulhat. És nyilván vannak a nagy traumák, de hogy ott is nem azért van, mert ő rossz vagy rosszat akart, hanem azért, mert ott az úgy sikerült, és ez nagy különbség. És a terapeuta ugyanúgy elfogadja, és ott van vele, és azt közvetíti, hogy ez előfordul, hogy ez teljesen emberi dolog. És megkapja ezt az érzést, ahogy kitette a tökéletlenségét, kitette a sebezhetőségét, és nem állt meg a világ, és nem utasították el. Lett egy ilyen tapasztalása. És ezért általában ez nem egyszer kell, hanem sokszor megélni, és akkor utána már ő benne is kialakul egy olyan szinte beépül a terapeuta nézőpontja, kialakul egy olyan én rész, aki egy elfogadó, és egy támogató, és egy szeretetteli, és ezután pedig már elkezdi tudni úgy berendezni az életét, hogy ezt kapja másoktól, hogy olyan baráti kapcsolatai lesznek, hogy olyan helyzetbe hozza magát, hogy olyan pólót vesz fel, olyan ruhát vesz fel, hogy az előző példámra utaljak, amikor ő jó visszajelzéseket kap.
Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Udvari Judit után jöjjön Niki Bellucci. Magyarország első női DJ-jeként lett közismert, de az országhatárokon kívüli sikereket ért el. Van életének egy rövid időszaka, amelyre egyáltalán nem büszke. Fiatalon felnőtt filmekben vállalt szerepet, ez a fél év sokáig kísértette őt. Ma boldog feleség és édesanya. Múltját soha nem tagadta meg. Ő következik. Azt mondtad, hogy a te gyerekkorod az önértelemben nem volt zökkenőmentes, hogy sokat veszekedtek a szüleid.
Így van.
Ez mit jelent?
Kb. 5 éves voltam, amikor irrealizáltam, hogy a szülők nem boldogok együtt, és hangos viták voltak a házban, volt, hogy elcsattant egy-két pofon, és gyerekként ezt nagyon nehezen éltem meg, én is az öcsém. Úgyhogy az öcsémet mindig én vigasztaltam, vagy én voltam az, aki, ez egy hülyén hangzik, de hogy az anyukája, tesója, de anyukája egyben.
A mert szemetek előtt zajlott minden?
Szemünk előtt. És ez szerintem borzasztó, hogy a gyereket ennek kiteszik, mert ezt nem kéne tudni egyik gyereknek sem, hogy mi zajlik a két szülő között, mert ez nem a gyerekre tartozik. Hát amikor már két ember nem szereti úgy egymást, tudod, akkor már minden idegesíti a másikat, a egyik a másikban. Azt, hogy pontosan mik voltak a kiinduló pontok a problémáknak, azt nem tudom, csak azt, hogy mindig nagy vita volt.
Te szóltál azért, amennyire egy kisgyerek szólt?
Nem mertem.
Nem mertem?
Nem, féltem, hogy esetleg kikapok érte, inkább bezárkoztunk a szobába az öcsémmel.
De volt, hogy kikaptál?
Nem, azért minket nem vertek a szülők, szerencsére.
Mikor váltak ők el?
12 éves voltam, amikor ők hamarabb elváltak, csak együtt éltek még. És akkor még együtt maradtak egy kicsit, és akkor 12 éves koromban végleg úgy döntöttek, hogy külön.
Te szertornáztál, ugye?
Így van, 10 évig.
És hát elég ügyes voltál.
Igen, válogatott keretben benne voltam.
Azt egy kicsit azért csináltad, hogy így összeragazd ezt a két embert?
A versenyeken mindig úgy próbáltam annyira ügyes lenni, hogy mindig dobogó tetején álljak, hogy ezzel bizonyítsam a szüleimnek, és büszkék legyenek, és hát, hogyha ezért együtt maradnak, nem tudom, hogy miért gondoltam, ez gyerek voltam, és gondoltam, hogy akkor ez boldogság, és akkor nem lesz vita, örülnek, és akkor talán együtt maradnak.
Hát jártak a versenyekre?
Anyukám rendszeresen, apukám meg, amikor tudott jönni akkor.
És ők úgy büszkék voltak rá? Egy-egy jobban sikerült eredmény után?
Anyukám nagyon. Apukámat szerintem kevésbé érdekelte, ő is büszke volt rám, de ő annyira nem vett részt ebben, hogy edzésre vigyen, inkább anyukám volt az, aki a főszerepet ebben kitette.
És amikor ők elváltak, az neked az nagy törés volt?
Igazából örültem neki, megkönnyebbültem, mert tudtam, hogy nem lesz egyszerű, hiszen már nem élnek együtt a szülők, de nyugalom lesz, nem fognak vitatkozni. Úgyhogy nagy megkönnyebbülés volt.
De abba is hagytad a szertornát ekkor, ugye?
Hát így elkezdtem kallódni, igen. 12, 13, 14 éves koromban már egyre kevésbé akartam menni edzeni. Úgy nem találtam a helyem. Azért nyilván egy válás, hogy gyerekeket megviseli. És 15 évesen egy sportsérülés következtében nem kellett volna abba hagynom, de én úgy döntöttem, hogy akkor nem folytatom.
Nem nyúlt senki utánad?
Nem. Senki nem mondta, hogy folytassam, de se az edzők, se a szüleim. Olyan érzésem volt, mintha nem érdekelné őket, hogy jó, hát abba hagyod, akkor abba, pedig válogatott keret voltam.
Nem úgy csinálja ezt egy fiatal, nem tudom, csak gondolom, hogy egy picit provokálja is a sorsot, hogy hát, ha valaki majd hát, szól.
Igen, én mindig azt gondoltam, hogy ha azt fogom mondani, hogy én abba hagyom, akkor mindenki oda lesz meg, visszaértem, és akkor elkezdenek babusgatni, bíztatni. Igazából minden versenyt szinte megnyertünk csapatban és egyéniben is, ez ilyen természetes volt, és hogyha mondjuk már nem álltam a dobogó tetején, akkor se az edzőm nem örült, se anyukám nem volt annyira boldog. Nyilván nem azt mondta, hogy rossz voltál, de hogy lehettem volna jobb. És nem éreztem akkor a sikerélményt benne, azt az elismerést, amit mondjuk meg, amiért megdolgoztam.
Az időt állt benned valamifajta csökkent értékűség, vagy szégyenérzet volt?
Szégyenérzet nem.
Te csökkent értékűség.
Igen, akkor, igen.
Tehát, hogy nem vagyok elég értékes.
Mm, így van.
Azt mondod, elkezdtél kallódni, ezt a szót használtam.
Kallódtam, igen.
Az mivel járt?
Hát egyre kevesebbet jártam suliba, nem is akartam folytatni az iskolát, nyilván azt anyukám nem engedte volna, mivel abba hagytam a szertornát, így ugye azt az időmet már a barátok töltötték ki. Akkor késő este értünk haza, most 15 éves voltam, szóval 9 óra is késő este volt, meg nem érdekelt semmi.
Semmi?
Mm-mm. Se a tanulás, egyedül csak a barátok, de tini voltam igazából, ezt annak tudom be, meg annak, hogy a szülők nem figyeltek. Anyukám sokat dolgozott, úgyhogy nem tudott velünk minden nap ott ülni, vagy azt figyelni, hogy én mikor megyek haza, vagy az öcsém.
Téged felvettek egy nővérképzőbe. Uh-huh. De nem tudtál elmenni, mert hogy apukádnak az új párja,
az akkori barátnője,
az akkori
igen.
barátnője elrakta a jelentkezési lapot.
Igen, a beiratkozási papíromat eldugta.
De miért csináltad ezt?
Ugye én kallódtam, laktam anyukáméknál, apukámnál, megint anyukám, sehol nem találtam a helyem. Nem azért, mert viták voltak, hanem nem éreztem anyukámnak az akkori barátjával, nem nagyon egyeztünk, nem vitatkoztunk, de én nem szerettem azt, hogy együtt vannak. Aztán persze megszoktam, de én nem akartam velük élni. Apukámhoz elköltöztem, ott meg a barátnője volt az, aki úgy gondolta, hogy én ne tanuljak, vagy apukám ne nekem adjon zseppénzt, hogy iskolába menjek, hanem menjek el dolgozni. De akkor már 18 éves volt, 17 voltam.
Mindezt a hátad mögött, tehát te nem tudtál róla.
Így van, és megtaláltuk az öcsémmel a akkori barátnőnek az autójában ezt a beiratkozós papírt.
Nagyon elöntött a méreg?
Haragudtam rá, igen. De amúgy letagadta.
Letagadta.
Mi meg bosszúból felégettük felgyújtottuk a forgalmiát, ami nem beleszúrtunk ki a napukámmal, mert úgyis neki kellett kifizetni, de igen, dühös voltam.
Tehát magyarul a válás után sem találtad meg azt a fajta szeretett közeget?
Még inkább nem.
Még inkább nem.
Anyukám mindig is kedves volt, meg mondta, hogy szeret. Apukám volt a kevésbé az a személy, aki mondjuk bíztatott minket, vagy elismert minket, vagy megdicsér bármivel is. Igen. Meg hogy ugye ott az a apukám akkori barátnőjének volt egy lánya. És hát ő volt a minden. Az öcsém sem, meg én sem értünk a nyomába, és ez rosszul esett.
Tehát megint a csökkent értékűség.
Megint ismét visszajött, igen.
Te elmentél egy fehérnemű boltba dolgozni.
Igen, kénytelen voltam oda elhelyezkedni, mert ugye nyilván apukám nem adott pénzt. Ott viszonylag sokáig dolgoztam. Hiszem, 3/4 évig ott volt. Nagyon jó közeg volt, szerettem ott dolgozni. Tudom, hogy mire akarsz kiukadni.
Hát elérünk elérünk a beszélgetés egyik lényegéhez. De te azt mondja, meg kell kérdeznem, akkor neked a pénz nagyon-nagyon kellett? Tehát voltak szorító gondjaid?
Mivel édesapám nem támogatott, így csak magamra tudtam hagyatkozni, és igen, szerettem volna minél több pénzt keresni, de nyilván most egy fehérnemű boltban nem gondoltam, hogy mondjuk 2-3 hónapon belül el tudok költözni otthonról, mert össze tudok rakni egy albérletre. Úgyhogy égető probléma volt nekem, az sürgető volt, hogy szerezzek pénzt.
Ugye megjelent egy vásárló tulajdonképpen, aki egy fotózásra próbált téged rábírni, vagy ezzel csalogatott el.
Így van.
Te nem sejtettél semmit, hogy itt mi nem egy ki a játék?
Nem. Az a baj, hogy annyira naív vagyok, meg ilyen együgyű, vagy nem tudom, egy bites néha. Én nem. Én a kedvességet láttam benne, mert beszélgettünk, nyilván neki szerintem pont olyan lányokra van szüksége, akit így be tud hálózni, aki mondjuk lelkileg sérült, nem találja a helyét, látja, hogy mondjuk pénzre van szüksége, de nincs, és akkor ez nagyon jól kínálkozó lehetőséget, most ugye azt gondoltam, nyújt nekem, és azt mondta, hogy egy hónapon belül akár kivettek egy albérletet is, mert olyan sok pénzt keresek a fehérnemű fotózással.
Ez fehérnemű fotózás uh-huh. volt?
Először,
tehát,
igen.
Tehát nem mesztelen képek, nem. hanem fehérnemű. Ízléses és szépen beállított
igen,
képek.
Igen, nagyon.
Ami teljesen vállalható igen. volt uh-huh. a mai szemeddel is.
Uh-huh. Azt gondolom, hogy igen, az még nem vertek volna a biztosítékot, és a szüleimnél vagy bennem olyan érzést nem keltett, amit miatt szégyenkeznem kellett volna.
Ugye ez még az internet előtti időszak, amikor
ez
még...
Ez jóval, igen.
Ekkor mennyi voltál? 18-19?
18.
Te azt gondoltad, hogy még ezek az ízléses fotók se kerülnek majd soha igazán
nyilvánosan. Azt ígérte nekem az úriembernek, ha nevezhetem, hogy ez soha nem fog megjelenni Magyarországon, külföldi a megrendelő, úgyhogy emiatt nem kell aggódnom. Meg nyilván nem volt közösségi oldal sem, tudod, egy másodperc alatt terjedt volna a hír. Hát elhittem, amit mondott.
Hogy lett ebből aztán, mondjuk, hogy meredekebb fotózás?
Még több pénzt kínáltak, és folyamatosan így lelkileg hát bíztattak, vagy próbálták azt elérni, hogy ledobjam a fehér neműmet.
Ez könnyen ment?
Nem.
Nem?
Nagyon rá kellett beszélni, hogy ezt megcsináljam, de mondom, azzal nyugtattak, hogy ez nem fog megjelenni soha, emiatt nem kell szégyenkeznem, és hát rengeteg, csak a pénzre gondoljak.
És arra gondoltál?
Csak arra.
Belül benned ez ilyen szégyenlőségérzettel járt? Nem szégyennel, hanem gátlásossággal. Akkor érjen már véget?
Elmondok egy nagyon nagy titkot, senki nem tudja, de 18 évesen vesztettem el a szüzességemet. Nekem egy fiú volt előttem, mielőtt én ezt a fotózást elvállaltam, vagy akár fél éves múltamat. Szóval bennem egy óriási gát volt. Én a strandon sem monokinizek, vagy nem tudom, én nem szerettem azt, hogy így magam mutogatást. De hát ezt gyorsan levetkőztették velem, szó szerint is. Nagyon sok alkoholt ittam, ahhoz, hogy ezeket közben? Meg tudjam.
Hogy tehát meg ez hogy nézett csinálni. Ki? Előtte kellett innod, hogy ott felszabaduljak?
Igen, hogy felszabaduljak.
Akkor, amikor először történt egy filmfelvétel, az benned mit akarod? Fú,
borzasztó volt. Nem is akartam elvállalni, de addig beszéltek, nem tudom miért mentem, mindig visszapörgettem, csak nem akarok ezekbe így a gondolataimat mindig ebben nyomni, hogy de hogyha így lett volna, mert ez hogyha visszapillantóban nézünk folyamatosan, akkor karambolunk lesz. Nem tudom, hogy miért mentem bele, de akkor is csak azt súlykolták, hogy ne gondoljak semmire, csak a pénzre, és ez rengeteg pénz, és abban az időben tényleg rengeteg pénznek számított.
Nem kell összeget mondani, de a te életkereteid tekintetében ez mit jelentett?
Hát szerintem 10-szer többet kerestem egy film forgatásra, mint a havi keresetem volt.
Mellette már akkor nem volt barátod?
Dehogy, nem. Nem is szerettem volna, meg ez nem, én úgy éreztem, hogy nem férne bele így a kettő együtt.
Mit érez ilyenkor egy, pláne egy olyan lány, aki a testiséggel épp csak még ismerkedett? Szégyent, bűntudatot, mindezt. Öngyűlöletet?
Így van, mindezt, így együtt a hármat. És nem is az, hogy le kell vetkőzni a kamerák előtt, hanem én, amikor tükörben néztem, és hogy mit tettem.
Mit ezért láttál a tükörbe?
Utáltam magam, hogy egy undorító ember vagyok. Ezért nem is tudtam folytatni, ezért volt ez a 6 hónap, de én közben is ki akartam szállni belőle, viszont élőszerződések voltak és fenyegettek.
Ez hány filmet jelentett ez alatt?
Nem tudom. Fél év alatt nem tudom.
De sok?
Hát azért igen, szerintem. Akkor hát nehéz volt. Tudott tompulni, mert sokat ittam. Így nem gondoltam rá. De nyilván tudtam, hogy ilyesre, amikor kiderült, akkor meg végképp, szóval ott elsüllyedtem szégyenemben.
Arról is mindjárt beszélünk, csak még jussunk el oda. Ez úgy néz ki, hogy reggel tulajdonképpen már kapatos voltál, és úgy voltál egyáltalán képes mindezt.
Képes bármire, igen. Úgyhogy reggeltől estig ittam.
Ilyenkor kívülről látja magát az ember? Egy-egy pillanatra, hogy te jó, és te mit csinálok én most?
Láttam amúgy többször, ezért is szerettem volna abba hagyni, de megmondom őszintén, hogy ebben a szakmában azért, hogyha valaki elkezdi, akkor nagyon nehezen tud kilépni belőle. Én tudatosan építettem, gyűjtöttem a pénzt, mert tudtam, hogy nem szeretném ezt csinálni. De azt is tudtam, hogy még szükségem van, mit tudom én, 3 filmre ahhoz, hogy még több pénzem legyen.
Hogy ért mindez véget? Tehát mi volt az utolsó csepp a pohárba?
Történt egy incidens a forgatáson, amikor azt mondtam, hogy ezt most már ne tovább, mert én erre alkalmatlan vagyok, és nem is szeretném magam tovább alázni. Nincs az a pénz,
történt.
Igen. Nincs az a pénz, amiért meg tudnák ezt nekem fizetni, hogy én ezt folytassam.
Bárki részéről te részvétet, empátiát tapasztaltál?
A közvetlen környezetemből?
Igen. Ott, akik ott voltak a forgatáson.
Dehogy nem. Hát, ez így furán hang, nem tudom, annyira rég volt már.
Csak oda akarok kiukodni. Volt valaki akkora környezetben, aki oda megy és megölel, és azt mondja, hogy...
Nem volt senki. De tudták, hogy mi folyik ott a nem tudom, hogy kamerák előtt volt ez, vagy a kamerákon kívül, mert nyilván én nem láttam rá, de senki nem mondott semmit.
Erre a hatásértése se?
Nem.
De akkor összeomlottál?
Nagyon. Lelkileg igen. Az nekem egy nagyon nehéz időszakom volt, depressziós, én nem, azt mondom, hogy én nem tudok lenni, de közel voltam a határához. És ott tovább folytattam az italozást nyilván, mert másképp nem tudtam volna ezt feldolgozni, vagy hát elfogadni. Aztán fél év múlva úgy voltam vele, miután abba hagytam, hogy ez így meg nem élet, amit csinálok, hogy ez az önbántalmazás, önostorozás, ezt megtettem, ezt vállalnom kell, és ezzel együtt kell élnem. És valamit kell kezdenem az életemmel.
És elkezdtél DJ-zni.
Így van, és ott úgy bepörgött az életem, hogy igazából már nem volt időm gondolkodni, hogy én mit tettem, vagy mit nem.
De hogy felderült az arcod egyáltalán, hogy ez szóba jött neked? Azért ez, igen, egy ilyen nagy...
Én nagyon szeretek a DJ szakmát. Én imádom az emberek közelségében lenni, azt az energiát, amit kapok tőlük, az borzasztó jó érzés, és szeretem, hogy szeretnek.
Na ez a lényeg, sikerélményed van, és megtapasztaltad a közvetlen, igen, visszajelzéset.
Igen.
Szerinted, ha nincs a sikeres DJ karrier, ez soha nem derül ki?
Akkor szerintem, nem tudom, hogy kibírtam volna hosszú távon. Én gondolkodtam az öngyilkosságon is amúgy.
Ez mikor volt? Miután véget?
Miután a fél éves, után? Így van. Én nagyon sokat felkerestem oldalakat, nem is akarom részletezni, mert...
A módozatokat megpróbáltam.
Így van, hogy mik azok az enyhébb, kevésebb fájdalommal járó dolog, amivel mondjuk meg tudnám ölni magam.
Mi tartott akkor vissza?
Mindig, amikor olvasok egy ilyen sztorit, hogy öngyilkos valaki, akkor megsajnálom. És úgy voltam vele, hogy ebből fel kell tudnom állni, mert nagyon nagy elhatározás kell ahhoz, hogy valaki öngyilkos legyen, de ahhoz, hogy ne tegye meg, ahhoz még nagyobb, hogy szembenézzen a problémákkal. És muszáj szembenéznem, mert nem lehetek ilyen gyenge.
De hogyha nincs a kiderülés, akkor te soha nem tudsz ilyen értelemben szembenézni, nem? Tehát valahogy kellett, hogy hozz egy tabularázát, és azt tud mondani, hogy igen, ez a múltam része.
De ha nem derül ki, akkor is szégyeltem magam, úgyhogy azt akkor is fel kellett valahogy dolgoznom.
Hogy derült ki? Hogy tudtad meg, hogy kiderült?
Valami újságcikk megjelent rólam, az év felfedezetje néven, és én akkor nem beszéltem már apukámmal, és az öcsém elmondta, hogy az édesapám az kb. Dű, és megértem. Én is lehet, hogy így reagáltam volna. Szégyelt. És ez teljesen normális, hogy szégyelt. És én attól még rosszabbul éreztem magam, ahogy a szüleim, vagy a közvetlen környezetem szégyelte azt, hogy esetleg engem ismer, vagy a lányuk vagyok.
Rólad ezt, már mondtad, hogy egy fiú volt addig az életedben, gondolom nem nagyon feltételezték volna, tehát nem volt olyan kicsapongó életed.
Nem, és én teljesen monogám kapcsolatban is élek. Nekem előtte 2 éves kapcsolatom volt, utána 4, vagy mit tudom én, lehet, hogy 2, utána 1 7 éves házasságom, most 11 éve vagyok a gyerek apukájával együtt. Úgyhogy teljesen normális életet élek, ha nem lenne ez a fél éves kicsapongásom.
Uh-huh. Nagymamád mit szólt hozzá?
Jó, ezt a témát, ez érzékenyen érint mindig. A nagyi nem tudott, vagy hát nem tudom, hogy tudott-e róla, azt az egyet tudom, hogy amikor meghalt, akkor újságcikkeket találtam, ő gyűjtötte rólam, de soha nem hozta szóba.
De ezek is
és ő mindig büszke volt rám. Ő mondta, hogy milyen ügyes vagyok, és hogy úgy örül a sikereimnek, hogy egyszer ő is eljön egy bulimba. Nyilván nem tudott, mert már öreg volt, de ő volt az egyetlen személy, aki oké, nem beszélt róla, ellenben mindig hangsúlyozta, hogy mennyire büszke rám.
És szerinted tudta?
Ha egyáltalán tudta, mit jelent az a szó.
Uh-huh. Vagy nem lehet az, hogy annyira szeretett, hogy tudta, hogy ezért téged bántana a szóba hozzá?
Igen, szerintem igen.
És inkább ő arra akart emlékezni, vagy azt akarta fönntartani róla, amikor sikered volt, és igen, szerettek.
Igen, így van.
Szüleid feloldoztak-e aztán?
Nem beszéltünk soha róla. Se apukámmal, se anyukámmal erről.
Mind a mai napig?
Mind a mai napig. Soha. Ez ilyen tabu téma.
De tudják, nyilvánvalóan.
Persze, hát így van, ők voltak szerintem. Meg apukámnak az akkori barátnője tolta az újságot az óra alá, úgyhogy igazi jó indulat volt.
Ő az, aki a jelentkezési lapot.
Igen. Amikor meg kiderült, akkor nem tudtam, hogy álljak a szülők elé, hogy mit mondjak nekik. És igazából nem is beszéltünk egy ideig, szerintem egy évig, másfél évig. És akkor egyszer csak így felhívtam apukámat, de ő nem kérdezett semmit, anyukámat is. Mondjuk anyukám mindig egy ilyen nagyon támogató anyuka volt, lesz is mindig, de ez tabu téma.
Szerinted neked meg könnyebb benne a szíved, vagy a lelked, hogyha egyszer azt mondanák, hogy ami volt, felejtsük el?
Jaj, de jó lenne. Egy gombnyomásra kitörölni az egészet, nem? Mert azért nyilván nem ér minden nap emiatt atrocitás, de mondjuk félve olvasom a kommenteket is a közösségi oldalon, esetleg valaki megint megmondja az okosat, hogy én mit csináltam, nem érdekel, 22 évvel ezelőtt volt, nekem ez így is kellemetlen volt, nekem ezt fel kellett dolgozni, nem kell minden nap az arcomba tolni, tudom én is, nem mond újat.
Sokat bántottak ezért?
Az akkori menedzserem, Rönki Fruzsina, nagyon jó rosta volt nekem, ő nem is engedte, hogy olvassam a kommenteket, mert mondta, hogy na, attól depressziós lennék, ahogy az emberek ítélkeznek. Úgyhogy én próbáltam kerülni, egy-kettő kommentbe belefutottam, akkor válaszoltam is, de igazából felesleges, mert úgyse ismer, nem ismernek az emberek. Most van egy interjú, lejön neki valami, beképzelt vagyok, bunkó, egybites, tök mindegy. Valaki meg szeret. Nem is szeretném, ha mindenki szeretne, ilyen nincs. De nem érzem, hogy ez a 22 év után még mindig szembesíteni kell, hogy mit tettem. Tudom én is.
Mi fájt ebben a legjobban? Hogy felületesen ítélkeznek egy emberi élet fölött?
Így van, és hogyha mondjuk rajtuk múlik, akkor emberek meg is ölhetik magukat, mert most már olyan szólásszabadság van, hogy nem érzem, hogy lenne következmény, hogyha valaki belekerget valakit egy öngyilkosságba esetleg.
Ugye azt mondtad korábban, korábbi interjúban, hogy ezután te szóval sem megundorodtál a férfitől.
Így van. Én nekem, jó, most ez így, oké, azt mondom, hogy megundorodtam, de fél év múlva lett egy párkapcsolatom, de én nem akartam. Nekem vissza kellett állnom a lelki békémnek, meg az, hogy megszeressem újra önmagam, meg hogy újra bízzak férfiakban. És az akkori barátom, aki által kezdtem el amúgy DJ lenni, ő nagyon kedvesen bánt velem, nagyon türelmes volt, nagyon sokáig beszélgettünk, és újra felépítette a bizalmat bennem. És ő így lett a barátom végül.
És ebből lett aztán egy szerelem.
És hát szerintem akkor szerelemnek mondhatjuk, igen.
Párkapcsolat.
És hogyha igen, és tudod, ez a pillangó hatás, ha mi nem találkozunk, akkor nem leszek DJ.
És ez sose kellett, kerül ki.
Így van.
Szerinted nem derült volna ki?
Nem hiszem. Hát bánod? Ilyen okokozat. Hogy kiderült?
Nem, hanem az, hogy a siker árán is, de kiderült.
Igen. Kellemetlen lesz majd a gyerekem előtt, hogyha felnő.
Mennyi idősre most?
Most itt csak 6 éves. Úgyhogy még ezen van gondolkodnom, hogy hogy tálalom neki, vagy egyáltalán mit mondok, vagy hogy mondom, vagy aktuális lesz-e még. Mert most az embereknek az inger küszöbe nagyon magason van. Most lehet, hogy ez most már nem lenne annyira provokatív, mondjuk egy 10 év múlva, mint volt 20 évvel ezelőtt, bár ez mindig olyan téma, ami szerintem kényes. Meglátjuk, empatikus gyerekem van, úgyhogy...
De azért téged ez most kísért, olyan érte, hogy ezt még egyszer el kell mondanom.
Ez még egy kör. Ez még egy nagy kör nekem is, hogy hogy mondom el. És de lesz olyan a kapcsolatom a gyerekkel, már most is nagyon jó a kapcsolatunk, hogy elmondhatom neki, anélkül, hogy ítélkezne. Mert így is nevelem, hogy ne ítélkezzem.
És mit fogsz mondani? Miért csinálta ezt az édesanyja?
Mert anyuka kattos, nem tudom, mert bolond, mert megvezették, és hogy nehogy elkövessen olyan hibát, mint én, ezért mindent osszom meg velem.
Te azóta gondolom, egy kockát nem látta ezekből a felvételből.
Dehogy is, Jézusom, még egy sima interjút sem nézek vissza, nem.
Annyira rossz emlék.
Rossz emlék, meg nem is néztem előtte semmilyen filmeket. Meg tudom, hogy mi folyik ott, szóval nem is szeretném magam látni semmelyik felületen ezzel a tartalommal kapcsolatban.
Jól gondolom én azt, hogy történt, ami történt ez alatt a fél év alatt, te mindenre vágytál, csak a testiségre sem. Csak a testiségre nem.
Pontosan
így. Jött valaki, aki érzékeny volt, figyelt rád, bizalmat adott, és ezáltal elnyerte a te bizalmad és szereteted.
Így van.
Tehát, hogy azt kaptad, amit eladdig nem. Figyelmet, törődést, odafigyelést. Igen. És kedvességet.
Igen. Ő így megtestesített mindent, és ő próbálta is. És nem csak egy futókapcsolat volt, nem csak arra kellettem neki, hogy esetleg, bocsánat, ágyba vigyen, hanem 2 évig még együtt is voltunk.
És ő volt olyan türelmes, hogy fél évig várt rád, ugye?
Igen.
Ő, amikor ezt megtudta?
Júj. Hát, hogy szerintem nem zavarta. Azért vannak emberek, akiknek ez belefér, meg igazából ezt nem mellette csináltam, hanem előtte most neki ezt vagy elfogadja, és kapcsolatot akar velem valaki, vagy nem, és akkor nem vagyunk együtt.
Egy dolgot nem értek ebben a történetben, hát most elmesélem, hogy ugye Niki Berucci néven ismertek meg
téged. Jó, igen. És én meg is akartam változtatni
hogy
a nevemet.
Miért változtattad ezt?
Én mind a két a régi menedzseremnek is mondtam, hogy névváltoztatást szeretnék már mielőtt a DJ karrier elindult, már nem szerettem volna ezzel a névvel futni, meg az újnak is. És most lett brandváltás, és azt mondta, hogy új fotózás, új klip, meg minden jön majd ki, hogy nem, mert ez erre jól lehet építkezni. és nem engedték meg.
Tulajdonképpen téged most azon a néven és azáltal ismernek, amit legszívesebben egy gomnyomással kitörölnél a múltadból. Azért ez elég nagy ellentmondás.
Nagyon. Nagyon, és nem is büszkén mondom esetleg a nevemet. Sokkal szebb, vagy én szeretem a Belu nevet, akkor lehet, hogy asszociál rá, lehet, hogy nem, de én lennék Belu, vagy csak simán Niki.
Mit szoktál mondani?
Én Belut, de hát ugye Belucsit kell kimondani, és még nem is esik jól kimondani,
nem
mert
annyit jól?
Nem. Nem jön a nyelvemre ez a Belucsi név.
Te, és még egy dolgot nem értem. Mert hogy te elkezdtél DJ-zni, nemzetközi sikereid is lettek. De azt viszont nem értem is, mert akkor se értettem, amikor ezt láttam híradásokban, hogy a filmesztene jelölét, ha el akarod mindezt felejteni, akkor mondjuk, hogy nem nagyon szolgálja az ügyet.
Így van, így van. Jó, az már kevésbé volt provokatív abból a szempontból, hogy mit tettem előtte. Én nem bíztam annyira magamban, hogy ebben mondjuk sikeres lennék, és azt gondol, 18-19 éves voltam. Igazából nem nagyon gondolkodik szerintem az ember. A menedzserem azt mondta, hogy szerinte ez nagyon jó, ez nagyot menne, és ez egy termék, ezt el tudjuk adni.
De hát voltak olyan, amennyire én emlékszem, olyan előadásaid, hogy csak a melbimbód volt leragasztva.
Igen, és nem is értem a szikszalag gyermény, nem kért fel, hogy legyek a... esetleg a nagykövete, nem tudom, de ezt gondoltam, amúgy Lady Gaga most már így járkál, le kellett volna védetnem. Akkor azért ez azért kiverte a biztosítékot az embereknél, pluszba ez is. Hát az 18-19 évesen rajtam kívül biztos mindenki normálisabban gondolkodik, én akkor meg voltam őrülve. De aztán nyilván ez is szépen lecsengett, és egyre kifinomultabb fellépő ruháim voltak.
Tehát aztán került felső ruha is.
Aztán végül rám került a felső, igen. Én pont fordítva csináltam, hogy nem tudom. Tudod, akik kapáloznak, és akkor elkezdenek hirtelen mindent bevetni, én pont fordítva.
Az a recept, hogy az ember megszeresse.
Igen, de hogy igen, igen.
És neked sikerült?
Igen, mert van egy kisfiam, és anyaként imádom magam, a szakmámban is, DJ-ként is imádom, amit tudok adni az embereknek. Azt hiszem, hogy igen. Igen.
Ha valaki nézi ezt a műsort, és mondjuk az ő életében van valami, ami szégyenteljes, lehet, hogy nem tudja más, vagy tudják, de ő neki ez egy szégyen volt, akkor mit mondanál nekik? Hogy lehet ettől megszabadulni? Meg kell leszabadulni? Mit csináljanak ezzel?
Én sokat meditálnék a helyébe, és visszatalálnék önmagamhoz, és bátran állnék ki mindenki előtt, mert azzal, amit ő mondjuk tett, és most nem egy gyilkosságról beszélek, mert nyilván az is egy más dolog, de az önmagával tette, és olyan emberekkel kell körülvenni az embernek magát, akik szeretik, nem pedig akik ítélkeznek. Így el kell fogadni, mert nem tudsz más csinálni.
Jó, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Lélekben Udvari Judittal és Niki Belucsival. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Lehocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.